Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Az elmúlt három év adatai szerint a magyarok alapvetően kiegyensúlyozottak, derül ki a Kincs kutatásából.
Összességében az látható, hogy akik családban élnek, akiknek a társas támogatottsága magas, akik stabil párkapcsolatban élnek, legyen szó idősről vagy fiatalról, ők mindig általában jobb közérzet mutatókkal rendelkeznek.
Testi-lelki egészség rócsót indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium, színházi előadással kezdenek.
A színházi előadás pedig minden egyes helyszínen kiscsoportos drámapedagógiai foglalkozás követ majd, azért, hogy a gyerekek ne hordozzák aztán tovább magukkal a kérdéseiket, hanem válaszokat is kapjanak már a helyszínen.
Az egyedülálló szülők táplálkozási környezetét vizsgálta a Környezeti Társadalomkutatók csoportja.
Az derült ki 463 szülő válaszából, hogy 85% szerint több pénzre, míg 28% szerint több időre lenne szüksége ahhoz, hogy egészségesebben étkezzenek.
A szülőkre is számít aktív iskola programjában a Magyar Diák Sport Szövetség.
Hogy a mindennapos testmozgás, a 60 perces testmozgás, az meglegyen a gyerekeknek az életében. Mi ehhez ösztönözzük ezt a 300 iskolát, amivel most elindultunk.
A vizualitás élménye minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap, ezzel a könyveknek is lépést kell tartaniuk.
Nagyon fontos, hogy milyen a képi világa, milyen a vizualitása egy-egy könyvnek, vagy bárminek, amivel a gyerek kapcsolatba kerül, legyen az játék, társas játék, digitális élmények, akármi.
Az elmúlt három év összesített adatai szerint a magyarok alapvetően kiegyensúlyozottak, a családi állapotot tekintve a házasok és a stabil párkapcsolattal rendelkezők, a korosztályt nézve pedig a fiatalabb válaszadók boldogabbak. Egyebek között ez derült ki a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A részletekről Fűrész Tündét, a Kincs elnökét kérdeztem.
Már közel három éve, 2020. november óta végzünk egy felmérést, hónapról hónapra megkérdezzük a magyar embereket arról, hogy milyennek ítélik meg a boldogságukat, elégedettségüket, a saját dolgaik alakulását, biztonságérzetük, egészségérzetük milyen. És ebben a kutatásban figyeljük azt is, hogy a fiatalok, illetve az idősek milyen válaszokat adnak. Összességében, hogyha ezeket a tényezőket megnézzük, akkor a három év átlagában egy 10-es skálán 7-es a magyarok közérzete, és hát vannak olyan tényezők, amiben a fiatalabbak tekinthetők pozitívabbaknak, például általában a boldogságérzetük magasabb, mint a időseké. Vannak olyan tényezők is, ahol viszont ők azok, akik pesszimistábbak. Például amikor az ország dolgainak alakulására kérdezünk rá, akkor a fiatalok pesszimistábbak, az idősek viszont, akik már sok nehézséget megéltek az életük során, ők valamivel optimistábbnak tekinthetők. Összességében az látható, hogy akik családban élnek, akiknek a társas támogatottsága magas, akik stabil párkapcsolatban élnek, legyen szó idősről vagy fiatalról, ők mindig általában jobb közérzet mutatókkal rendelkeznek.
Ebben a kutatásban rákérdeztek például arra is, hogy hogyan látják az emberek, hogyan alakulnak a saját dolgaik. Ezen a területen mit tapasztalnak?
Nagyon jól látszódik, hogy azok a tényezők, amelyekkel meg kell küzdenünk, és amelyek olyan jelenségek voltak itt az elmúlt három évben, amelyre korábban nem is számítottunk, a koronavírus járvány, vagy a háború, és a háború okozta energiaválság, gazdasági nehézségek, ezek mind-mind negatívan befolyásolják a saját dolgok alakulását is. Viszont például a 2021 évvégi időszak, vagy a 2022 év eleje, amikor újból magas volt a foglalkoztatottsági szint, sok családtámogatást vezetett be a kormányzat, újból karanténmentesen lehetett ünnepelni, ezekben az időszakokban pedig sokkal jobbak voltak a közérzetmutatók.
Mi a helyzet az elégedettséggel?
Itt átlagban a három év tekintetében 6,8 jött ki, egy átlagérték jött ki, ami azt jelenti, hogy azért messze a pozitív tartományban vagyunk. Az emberek nagy része inkább elégedett az életével, annak ellenére, hogy bizony különösen az elmúlt egy évben nagyon sok nehézséggel kell megküzdenünk, infláció, gazdasági problémák, de úgy tűnik, hogy a magyarok közérzete válságálló, és egyelőre meg tudunk birkózni ezekkel a problémákkal, még hogyha az elmúlt időszakban ez egyre nehezebben is megy, de alapvetően mégis van egy olyan alap, amire lehet építkezni, van egy olyan stabilitás, ami segít abban, hogy ezekkel a nehézségekkel, problémákkal meg tudjunk küzdeni.
Vizsgálják rendszeresen ugye a kutatások során, hogy mit gondolnak az emberek az egészségükről. Ez milyen irányba alakul?
Talán nem meglepő, hogy a koronavírus járvány ideje alatt leginkább 2021 év elején, amikor leginkább tombolt hazánkban ez a járvány, akkor volt a legrosszabb az egészségérzete vonatkozó mutató. Érdekes egyébként azt látni az utóbbi fél évben is, ami sok szempontból egy nehézségekkel teli időszak, itt is valamivel alacsonyabb értékeket látunk a egészség tekintetében. Ez nagy valószínűséggel a lelki egészséggel függ össze. Nincsenek nagy különbségek lakóhely szerint. Alapvetően az látható, hogy a település típus nem különösebben befolyásolja azt, hogy valakinek milyen a hangulata, a közérzete, bár a legrosszabb adatokat egy-egy hónapban a fővárosiak adták, tehát úgy tűnik, hogy azért a fővárosban élők egy kicsit hajlamosabbak a pesszimizmusra. Vidéken alapvetően kiegyensúlyozottnak tekinthetők az emberek, ott is az átlagértékek megfelelnek az országos adatoknak, de nem lehet igazából különbséget tenni a vidék és a városok között, nagyon hasonlóan mozognak a közérzetmutatók az ország minden településén.
Fűrész Tündét a Kincs elnökét hallották. Testi-lelki egészség rócsót indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Kösz jól vagyok tényleg című rócsó elsőként Ajkára, Ózdra, Dombóvárra és Balassagyarmatra utazik, hogy kapaszkodót nyújtson a lelki nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A kutatások szerint ugyanis a 10 éves korosztály egyre komolyabb problémákat hordoz. Nagy Varga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárral beszélgettem.
Az elmúlt években azt látjuk a reprezentatív nagymintás ifjúságkutatásokból, hogy a 15 és 29 évesek körében évről évre egyre égető probléma a mentális egészség kérdése, de ez akár a kisebb korosztályokat is érinti. Így a bizonytalanságérzet, a kiszámíthatatlan jövő, a teljesítménykétszer, nagyon gyakori a szintén a mentális egészséget sajnos negatívan befolyásoló cyberbullying, továbbá nagyon rendkívül aggasztó számokat látunk a fiatalkori öngyilkosságok, illetve az öngyilkossági kísérletek tekintetében. És azokat a visszajelzéseket kapjuk a szakemberektől, hogy a koronavírus járvány és a háború okozta bizonytalanság ezeket az érzéseket sajnos felerősítette. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy kezdeményeznünk kell egy olyan lehetőséget, ami egyrészt felhívja a problémára a figyelmet, másrészt pedig konkrétan meg is tud szólítani fiatalokat.
Ez a bizonyos testi-lelki egészség rócsó, ez már októberben útnak indul. Hogyan kell ezt az egészet elképzelni?
Minden egyes helyszínen egy színi előadással kezdődik a rócsó. Ez a Budaörsi Latinovics Színház társulata adja elő Weber Anikó az osztály vesztese című regényéből színpadra vitt változatot. Egy felsős osztálynak a történetét meséli el. A történet egyébként egy iskolai bántalmazással, méghozzá az online térben elkövetett bántalmazással indul, de nem különül el élesen a bántalmazó és a bántalmazott, ugyanis mindegyik gyerek cipel magával valami olyan terhet, ami a lelki egészségére negatív hatással van. A színház előadás pedig minden egyes helyszínen kiscsoportos drámapedagógiai foglalkozás követ majd, azért, hogy a gyerekek ne hordozzák aztán tovább magukkal a kérdéseiket, hanem válaszokat is kapjanak már a helyszínen. Meghívtunk olyan civil szervezeteket is, akik standokkal települnek majd ki, és mutatják be a tevékenységüket. Ennek is az a célja, hogy olyan informatív anyagokkal találkozhassanak a fiatalok, amit aztán később a kezükbe vesznek, és akár el tudnak indulni segítségkérés céljából, vagy csak szeretnének valakivel beszélgetni. Felkérünk olyan ismert embereket is, influencereket, hogy vegyenek részt a rócsón, akik könnyebben meg tudják szólítani ezt a korosztályt. A kitelepülő szervezetek között egyébként megtalálható lesz majd a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, az UNICEF, Magyar Diák Sportszövetség, a Kék Van a Gyermekkrízis Alapítvány és a Kopmár Intézet a népesedésért és a családokért, valamint a Végeken Egészséglélektani Alapítvány egy szuper programmal érkezik, a Velem lehet beszélgetni programmal, ami szintén abban segít majd reményeink szerint a gyerekeknek, hogy egymással merjenek beszélgetni, és azzal gyakorlatilag már megtették az első lépést a saját lelki egészségük érdekében. Gyakorlatilag az egész rócsónak is ez az egyik célja, hogy a gyerekek aztán, hogyha elhagyják ezt a rendezvényt, akkor utána is bátrabban tudjanak odalépni akár szakemberek, de akár a társaikhoz, vagy pedig pedagógusaikhoz, tanáraikhoz, szüleikhez.
Nagy Varga Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Családi hét.
Az egyedülálló szülők táplálkozási környezetét vizsgálta a Környezeti Társadalomkutatók csoportja. A felmérésből kiderült, hogy a szülők 85%-ának több pénzre, míg 28%-uknak több időre lenne szüksége ahhoz, hogy egészségesebben étkezzen. Szabó Gergő kérdezte Antal Emese dietetikust, a kutatás egyik vezetőjét.
Az derült ki 463 szülő válaszából, hogy 85%-a szerint több pénzre, míg 28% szerint több időre lenne szüksége ahhoz, hogy egészségesebben étkezzenek. Hát sajnos a válaszadók több mint kétharmada nagyon gyakran aggódik miatt, hogy lesz elég pénze tápláló étel biztosítására magának vagy a családjának, és hát az is talán nagyon elgondolkodtató, hogy nem minden ötödik kérdezett rossznak vagy nagyon rossznak vallja az egészségi állapotát. Ugye azért egyre többen fogyasztanak zöldséget, gyümölcsöt. Az is dicséretes, hogy a kérdezettek majdnem fele többnyire vagy nagyon egészségtudatosnak vallja magát. Ugyanennyien, tehát 51% azt mondta, hogy odafigyel a környezetvédelemre is. Kérdezetteknek 64% a hetente többször vagy mindig együtt eszik a gyerekkel, tehát együtt étkezik a család, de amikor ezt azért megnéztük mélyebben, akkor azért kiderült, az ő körükben a 23% az ő többször hetente a képernyő előtt fogyasztja el.
Szakemberként hogy látja egyébként, mi az, amin kisebb anyagi ráfordítással esetleg könnyebb lenne változtatni, és mi az, amiben nehezebb, annak érdekében, hogy az ilyen körülmények között élő családok táplálkozása, illetve táplálkozási szokása esetleg jobbá váljon?
Olcsón is lehet egészségesen, és drágán is lehet egészségtelenül táplálkozni. Ha időt és költséget szeretnénk spórolni, akkor fel kell készülni rá, pláne a jelen állapotban, tehát a bevásárlista írásával, tehát megnézik, és célzottan vásárolnak az egyszülősök is, ezzel időt is és pénzt is spórolhatnak. Nagyobb mennyiséget, hogyha lefőzöm, hétvégén, akkor kiporciózva, ráírva, hogy mikor készült, betehetjük a személyhűtőbe, és akkor utána többször lehet felhasználni frissen, hogy élelmiszerbiztonság felől legyen.
Antal Emese dietetikust, a Környezeti Társadalomkutatók csoportjának kutatóját hallották.
Családi hét.
A szülőkre és a szülői munkaközösség közreműködésére is számít a Magyar Diáksport Szövetség, amely az idei tanévben is útnak indította az aktív iskola programot. Az intézmények pontot kaphatnak a sporttevékenységekért, amelyeket aztán egyebek mellett sporteszközökre válthatnak be. A Magyar Diáksport Szövetség elnökét, Balogh Gábort Kalapos Mihály kérdezte.
Talán azért lehet ezt mondani, hogy hivatalosan idén elindult az aktív iskola védjegyrendszer programunk, mert tavaly kipróbáltuk ezt 74 iskolában, hogyan lehetne egy komplex egészségfejlesztő programot indítani az iskolákba azért a célért, hogy a mindennapos testmozgás, a 60 perces testmozgás az meglegyen a gyerekeknek az életében, bármilyen aktivitási dologról is legyen szó. Mi ehhez ösztönözzük ezt a 300 iskolát, amivel most elindultunk idén, ehhez adunk nekik mindenféle olyan támogatást, amire nekik csak szükség lehet. Tehát a diásport hálózatokon keresztül egy komplex éves munkatervet készítünk ezzel a 300 iskolával, 5 fontosabb beavatkozási pont mentén. Az egyik ilyen beavatkozási pont az iskolai testnevelés, ott a fittségmérés a mindennapos testiben, hogy hogyan tevékenykednek. A másik beavatkozási pont a diáksport versenyeknek és programoknak, ilyen a diákolimpia például, vagy bármilyen iskolai sportfesztiválnak a megszervezése. A harmadik az a partnerségek kommunikáció kialakítása, tehát minden iskolának a környező önkormányzatokkal, szülői, családi közösségekkel, cégekkel kell partnerséget, kommunikációt kialakítani. A negyedik beavatkozási pont halmaz az a olyan iskolai mozgásra ösztönző környezetet kell kialakítani az iskola környezetében, amivel az aktivitásra lehet serkenteni a gyerekeket, és az ötödik beavatkozási pont az pedig maga a diáksport önkéntesség, tehát hogy minden iskolába, akik aktív iskola tagok, diák önkéntes csoportokat kell kialakítani, tehát a maga gyerekek, az iskolából a kiválasztott gyerekek fognak különböző aktivitásokat szervezni a saját diáktársuk közegében. Ezen öt beavatkozási pont mentén van egy csomó ilyen indikátorunk, hogy mit is kell ezekben csinálni, minél több ilyet ellát egyébként egy iskola, annál több pontot kap tőlünk, mert egy rendszerbe, egy pontrendszerbe sűrítettük be ezt az aktív iskolát, és gyakorlatilag minél többet tesz a gyerekeknek az aktivitásáért egy iskola, annál több mindent tud a mi webshopunkba, a különböző ajándékok, tárgyak, sporteszközök és pénzt is, amit mi számukra meg tudunk adni, annál több ilyet tud majd felhasználni.
Magyarán az iskoláknak azért éri meg ebben a programban részt venni, mert mondjuk sok-sok sporteszközhöz juthatnak?
Például ezért. Azért a sporteszköz talán a legmarkánsabb kérdéskör ebben, mert mi megkérdeztük az összes iskolát, akivel kapcsolatban vagyunk, hogy számukra mi lenne az a kapott lehetőség, amit mondjuk tőlünk elvárnának a programban cserébe, és gyakorlatilag ők mondták el, hogy mire lenne nekik szükségük. Valaki táborozni akarja vinni a gyerekeket, valaki képzésekhez szeretné hozzájuttatni a tantestületben lévő tanárokat, valaki egyébként sporteszközöket szeretne, ebből volt egyébként a legtöbb.
Van erre egyébként elég forrása a Magyar Diák Sportszövetségnek, hogyha netalán tényleg nagyon aktívan dolgoznak az iskolák?
Nagyon fontos, hogy ilyen jellegű program, amit ilyen szinten honorálna, vagy ismerne el valaki, ilyen még nem volt a magyar iskolarendszerben. Tehát azt kell, úgy kell elképzelni a Diáksportszövetségnek a tevékenységet, hogy a Diákolimpia, ami egy nagyon ismert 35-36 évre visszanyúló rendszer, amellett nekünk ez az aktív iskola az, amiben gyakorlatilag reggel 8 órától délután 4-ig tudjuk a gyerekeknek, a fiataloknak az egészséges életmódra való ösztönzését megtenni egy tantestülettel, egy iskolával közösen. És igen, a forrásunk az elegendő, és itt kell megköszönjem Pintér Sándor miniszter úrnak és Smitánámnak is a segítségét, mert megkaptuk azt a fajta éves támogatást, amiből ezt a 300 iskolának a segítségét meg tudjuk adni. Mi egy webshopot hoztunk létre, ami forrás lehetőségeinkhez mérten, és ebből minél többet, ahogy elmondtam, minél több dolgot csinál meg az aktivitásáért az adott iskolában a tantestület, annál több ilyen értékes segítséget és támogatást tud tőlünk megkapni.
A Magyar Diák Sportszövetség elnökét Balogh Gábort hallották. A Harvard Egyetem friss tanulmánya szerint az alfa generáció, vagyis a 2009 után született gyerekek szabadidejük 11%-át töltik videójátékokkal, ez ugyanakkor nem feltétlenül az olvasástól veszi el az időt. A vizualitás élménye minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap, ezzel pedig a könyveknek is lépést kell tartaniuk. A Bookline Kids októberben olyan köteteket mutat be, amiknek nem csak a története, de illusztráció is kiemelkedőek. A témában Magyarul Séva képzőművészt, animációs rendezőt kérdeztem.
Nagyon fontos, hogy milyen a képi világa, milyen a vizualitása egy-egy könyvnek, vagy bárminek egyébként, amivel a gyerek kapcsolatba kerül, legyen az játék, társas játék, digitális élmények, akármi. Hogyha mondjuk a közül kellene választani, hogy mi a fontosabb, mondjuk egy illusztráció esetében, a szépség vagy a humornak mindig nagy ereje van. Tehát, hogyha egy vicces helyzet van lerajzolva, az indikátor tud venni a történetnek a megértésében is.
Tulajdonképpen a vizuális megjelenítés az önmagában is már a tartalmat, kvázi a szóbeli tartalmat jelenti, csak más formában?
Mindenképpen fontosnak tartom, vagy igen, azt én mindig szeretem az olyan típusú könyveket, ahol mondjuk a szöveg és a kép például harmóniában van, hogy egy képi tartalom az már, hogyha csak így bemegyek a könyvesboltba és fölcsapok egy könyvet, és minden különösebb beleolvasás nélkül már ad egy érzetet, ami garancia arra, hogy na, akkor itt egy jó könyvet vettem a kezemben, és akkor, hogy ez biztos, hogy hasznos és sikeres lesz majd a gyerekeim esetében is, vagy élményszerzésében.
Mi a jó arány a vizuális tartalom és a szóbeli tartalom között?
Szerintem az arányok egyébként a legfontosabbak. Nekem 4 gyerekem van, ebből 2 9 éves, van egy 7 éves, és van egy 3 éves. Egyre inkább azt tapasztalom, hogy pillanatnyilag sokkal sikeresebbek a mi családunkban azok a könyvek, ahol a képek vannak túlnyomó részben. És ez azért fontos, mert hogy az iskolában egyébként nem feltétlenül találkoznak a gyerekek azokkal a tartalmakkal, amint mondjuk feltétlenül felébreszteném bennük az igényt arra, hogy olvasni szeretnék. És abban a pillanatban, hogyha mondjuk egy olyan könyvet kapnak, amiben érdekes vagy nekik tetsző kép van, és kevesebb szöveg, azt így szívesebben forgatják, hamarabb túljutunk oldalakon, és ezáltal megéljük a történetnek az elejét, közepét, végét, tehát nem az van, hogy mondjuk elkezdi a gyerek a hosszú illusztrációmentes szövegeket, és csak olvasni kell, és nincsen semmi, ami ezt az egész helyzetet oldaná, hanem sok esetben végére is tudunk érni a könyveknek, ami azért jó, mert hogy a végén el tudja mondani a gyerek, hogy már ezt a könyvet is kiolvastam. Ezt is, és gyűlik azoknak a könyveknek a mennyisége, amit így ki tudunk tenni a polcra, és tudják mutatni büszkén, hogy ezek már mind magukévá tették. És azt hiszem, hogy ebben a korban egyébként ennél fontosabb nincs is, mint hogy a gyerek egyébként szeressen olvasni, mert utána már nyilván, hogy később, amikor már kicsikét idősebbek a gyerekek, akkor be lehet csempészni a hosszabb szöveges tartalmakat is.
Tulajdonképpen akkor egy jó vizuális megjelenítéssel így meg lehet alapozni ahhoz, hogy egész életében szeressen majd olvasni az a gyermek felnőttként?
Ezt tapasztalom minden esetben. Azt hiszem, hogy nem csak a szöveg kell ahhoz, hogy olvasás élmény legyen a gyerekben, hanem nagyon erősen ez függ a vizualitástól is, és ezt nem is hagyhatjuk ki egy olyan világban, ahol ennyire erős hatalma van a vizualitásnak. Mindenhonnan az jön.
Magyarul Séva képzőművészt, animációs rendezőt hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy az elmúlt 3 év adatai szerint a magyarok alapvetően kiegyensúlyozottak.
Összességében az látható, hogy akik családban élnek, akiknek a társas támogatottsága magas, akik stabil párkapcsolatban élnek, legyen szó idősről vagy fiatalról, ők mindig általában jobb közérzetmutatókkal rendelkeznek.
Szóltunk arról, hogy testi-lelki egészség rócsót indít a Kulturális és Innovációs Minisztérium, színházi előadással kezdenek.
A színházi előadás pedig minden egyes helyszínen kiscsoportos drámapedagógiai foglalkozás követ majd, azért, hogy a gyerekek ne hordozzák aztán tovább magukkal a kérdéseiket, hanem válaszokat is kapjanak már a helyszínen.
Hallhattak arról, hogy az egyedülálló szülők táplálkozási környezetét vizsgálta a Környezeti Társadalom Kutatók csoportja.
Az derült ki 463 szülő válaszából, hogy 85% szerint több pénzre, míg 28% szerint több időre lenne szüksége ahhoz, hogy egészségesebben étkezzenek.
A szülőkre is számít aktív iskola programjában a Magyar Diáksport Szövetség.
Hogy a mindennapos testmozgás, a 60 perces testmozgás, az meglegyen a gyerekeknek az életében. Mi ehhez ösztönözzük ezt a 300 iskolát, amivel most elindultunk.
És szóltunk arról is, hogy a vizualitás élménye minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap, ezzel pedig a könyveknek is lépést kell tartaniuk.
Nagyon fontos, hogy milyen a képi világa, milyen a vizualitása egy-egy könyvnek, vagy bárminek, amivel a gyerek kapcsolatba kerül, legyen az játék, digitális élmények, akármi.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.